Kedves hallgatóink! A következő percekben Illés Kitti interjúját hallhatják Wieningerné Évával, a Szűz Mária Istenanyja szilveszteri hálaadó zarándoklatról.
Nagy szeretettel köszöntöm mai műsorunkban Wieningerné Évát, a szilveszteri hálaadó zarándoklat szervezőjét. Köszöntelek!
Én is köszöntöm a hallgatói családot!
2021. december 29-én kezdődik a szilveszteri hálaadó zarándoklat, idén többedik alkalommal. Mit érdemes tudni erről a zarándoklatról?
Ennek a zarándoklatnak a neve Három Szent Kút, mert három szent kutat éri, Bodajkot, Csatkát és Jászdot. Körülbelül 80-85 kilométert teszünk meg ez alatt a három nap alatt, amíg gyalogolunk. Abban különleges ez az zarándoklat, hogy szilveszter estéjén a bodajki kegytemplomba veszünk részt a hálaadó szentmisén, utána egy közös vacsorát követően inkább egy beszélgetős szilvesztert kell elképzelni, nem egy olyan igazi mulatóst. Másnap, új év napján pedig a Fehérvár csurgói alexandriai Szent Katalin templomba köszöntjük az új évet.
Miben más ez, mint egy hagyományos zarándoklat?
Talán ez az évvégi hálaadás és az új év köszöntése. Ez ad egy különleges hangulatot, hogy mindenki rá tud nézni ez alatt a három nap alatt, hogy mi az, amit az elmúlt évben, amiért hálát tud adni, vagy amit nem jól csinált, és hogy hogyan kellene felkészülni a következő évre.
Mit adhat ez a zarándoklat a résztvevőknek?
Mindenféleképpen egy elcsendesedést, ahol, mint az előbb is mondtam, végig lehet gondolni, hogy mi történt az előző évben velünk. Annyi mindenért adhatunk hálát, hát egyáltalán már azért, hogy itt lehetünk, és túlélhettük ezt a nem egyszerű évet. És az, hogy kint lehetünk a természetbe, ezeken a gyönyörű helyeken, az mindig sok-sok pluszt ad.
Nem először kerül megszervezésre ez az esemény. Hogyan kezdődött, hogyan született meg az ötlete ennek a programnak? Mi volt a kezdeti cél?
Egy másik zarándoklaton, egy csendes szakaszon fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ezen a tájon, ahol én lakom, van ez egy három szent kút, hogy milyen jó lenne ezt is összekötni egy zarándoklattal, és megmutatni azoknak, akik még soha nem jártak errefele. És ezt én ott elmeséltem. Mondták, hogy jó, hát akkor csináld meg. És szót tett követte, ez volt szeptemberben, és decemberben már az első zarándoklat el is indult. Szintén egy ilyen szilveszteri zarándoklattal indultunk, az volt a próba zarándoklat, úgymond. És olyan jól sikerült, hogy azóta évi három alkalommal legalább indul zarándoklat ezen az útvonalon. Ez a rövid történet.
Tudnál mondani olyan kiemelkedő eseményt, történetet, ami téged megérintett ezeken az eseményeken?
Számomra mindig az egyik legcsodálatosabb dolog az, hogy összejön 20-25 majdnem idegen ember, és egy pár óra alatt olyan kis kemény, együtt mozgó csapattá tud válni, hogy ez számomra mindig fantasztikus, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt megtalálják az emberek a hangot itt egymással, figyelnek egymásra, segítik egymást. Ezek mindig nagyon-nagyon jó dolgok.
A te életedben egyébként hogyan kezdődött az zarándoklás?
Hát én egy nagyon-nagyon mély ponton voltam sok évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt, amikor is azt mondtam, hogy hát valamit tenni kell, hogy innen ki kell rángatni magam, és kaptam egy könyvet kölcsönbe, ami egy zarándoklatról szólt, és akkor, hát mondom, én Spanyolországban nem tudok eljutni soha, nem igaz, hogy itthon nincs valami, és ahogy szoktam mondani, bekapcsoltam a számítógépet, és nekem az almádi sümegzarándoklatot dobta ki a gép, hogy az lesz legkövetkezőre, és gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, megpróbálom, és oda elmentem, és ezen a zarándoklaton olyan sok csodálatos dolog történt velem, hogy megfertőzött ez a zarándoklás ügy, és azóta, amikor csak tehetem, mindig részt veszek zarándoklatokon. És egy idő után, mint ahogy mondtam, megfogalmazódott bennem az is, hogy annyi mindent kaptam én ezeken az utakon, annyi sok jóságot, szeretetet, ajándékot, hogy ebből valamit nekem jó lenne visszaadni. És ha minden úton csak egy olyan ember van, aki kap valamit azáltal, hogy eljött erre az útra, akkor már érdemes volt ezeket megszervezni és elindítani. Igazából ez a cél.
Azt gondolom, hogy az évek során már biztos számtalan visszajelzést kaptál a résztvevőktől, hogy nekik hogyan használtak ezek az utak, vagy hogyan tudtak megváltozni egy-egy út során. Visszajelzésként mik voltak így a legemlékezetesebbek, amiket visszacsatolásként kaptál a résztvevőktől?
Talán az, hogy egy-egy ilyen zarándoklat után többen mondták azt, hogy más szemmel néztek a világra. Tehát sokan voltak olyanok, akik először jöttek zarándoklatra. Inkább önáluk lehet látni azt a nagy változást, ami egy ilyen út után jelentkezik. Észreveszik ezt a gyönyörű teremtett világot azáltal, hogy együtt gyalogolunk, és sok minden olyanra figyelhet, amit máskor esetleg észre se vesz. Nagyon sokakat megérintenek a helyek. Például a Csatkai kegytemplom egy olyan különleges atmoszférával rendelkezik, hogy nagyon sokan mondták, hogy amikor oda beléptek, vagy ott azon a területen ott leültek a padokra, az oltár elé, hogy olyan nyugalom és olyan béke szállta meg őket, amit máskor el se tudtak képzelni, hogy ez egyáltalán létezik. Ilyen apró csodák.
Említetted azt, hogy azért jött létre többek mellett ez a zarándoklat, mert hogy a környéketeken nem volt még ilyen. Mit tudnál így kiemelni a környékről? Tehát, hogy mondjuk Bodajkon, Csatkán vagy Jásdon, mik a kedvenc helyszínek ezeken a vidékeken?
Bodajkon először is a kegytemplom, tehát az kihagyhatatlan. Gyönyörűséges lett a zarándok udvarral, nagyon szép zarándokszállás épült. Most nem régen adták át a kastélyt, amiben egy vadászati kiállítás van. A Bodaj kálváriája szerintem híres. Onnan végig tekintve a környéket, környéken nagyon-nagyon szép. Tovább haladva a Gajavölgyön keresztül megyünk, ami egy természeti csoda, egy pataknak a völgye, ami csak azt tudom mondani, hogy gyönyörű. Jást környékén ott van a római fürdő, szintén a Gajapatak völgye, mert itt a Gajapatakon megyünk jobbra-balra át. Természeti értékben az is nagyon szép. A Jásdi Szentkút egy különleges hely, ahol egy csodálatos, hatalmas, hófehér, nagy Mária szobor van. Ezt nem lehet kihagyni, hogy ezt az ember egyszer ne lássa, mert valami gyönyörűséges.
Mekkora távot tesznek meg az zarándokok ezen az úton?
Attól függ, hogy milyen idő van. A téli zarándoklat az általában olyan 80 km körül szokott lenni. A nyári az egy kicsit hosszabb, mert akkor egy kicsit másabb útvonalon megyünk, mert akkor hosszabb a nappal. Tehát akkor többet lehet menni napközben.
Kinek ajánlják ezt a zarándoklatot?
Szerintem, aki fel tud menni a negyedik emeletre gyalog, az bátran elindulhat. Bár ezt már sokan mondták, hogy ez azért nem így van. De szerintem így van. Tehát igazából egész napra oszlanak el a távok. Ilyen 25-28 kilométer körül van a napi szakasz. Nem egy ilyen rohanós dolgot kell elképzelni. Tehát ezt reggel elindulunk, és estére érkezünk meg. Van egy-két emelkedő, de nem ilyen hosszú órákig tartó nehéz szakaszok vannak, hanem van egy fél óra emelkedő, utána egy kis lapos szakasz. Tehát szerintem simán megtehető, erre csak azt tudom mondani példának, hogy a második zarándoklatunkon részt vett egy mozgássérült kisfiú, aki csak két bottal tudott járni, elég nehezen tudott menni. De ez a gyerek végigcsinálta mind a három lapot. Egyetlen egy kicsi szakasz volt, amikor esett előző nap este az eső, és egy hegyre kellett fölmenni, ahol megkértem, hogy üljön be az autóba, mert féltem, hogy ott nem tud följönni. De ezen kívül végigcsinálta az egészet, és én ezt szoktam mondani, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor szerintem mindenki meg tudja csinálni.
Egy zarándoklatra, ha valaki kedvet kap és szeretne zarándokolni, ez igényel valamilyen felkészülést, akár testben, akár lélekben?
Hát azért mindenféleképpen, tehát ezt azért nem szabad könnyelműen venni, mert azért egy kis fizikai erőnlétnek azért kell. Főleg egy téli zarándoklatnál az annyiban egy kicsit különlegesebb, hogy ott ugye nem lehet úgy leülni, mint nyáron, hogy megpihenünk másfél óránként, és akkor leülünk a földre, ott egy kicsit kinyújtoztatjuk a hátunkat, ez az amaz, mert télen ugye ez a lehetőség nem adott. Tehát azért fizikailag fel kell készülni. A megfelelő ruházat nagyon-nagyon fontos, tehát hogy rétegesen kell öltözködni, nem egy meleg kabátot fölvenni, hanem inkább sok réteget magára venni az embernek, hogyha melegebb van, akkor le tudjon vetközni, de ha hűvös van, akkor magára tudjon venni valamit. Ez talán a fizikai része a dolognak, de mondom azért, aki egészséges, és nem egész nap az íróasztalnál ül, hanem azért kicsit gyalogol, mozog, sportol, akkor simán meg tudja csinálni ezt az utat. A lelki része mindenféleképpen érdemes már előtte is egy kicsit azért készülni erre az útra. Akár úgy, hogy a kegyhelyek történetét az ember egy kicsit előtte megnézi, hogy mégis hova megy. De ha nem, az se igazán probléma, mert igyekszünk mindenről az arándoklat alatt azért a résztvevőket tájékoztatni.
Szükséges ehhez előtte egy önvizsgálat, vagy már ez az arándok úton valósul meg?
Igazából nem szükséges. Szerencsére eddig mindig sikerült úgy, hogy az arándoklat alatt többször volt szentmise, tehát atyák is voltak velünk, vagy az arándoklat kísérőként jobb esetben, vagy csak a szentmiséken. Tehát az arándoklat alatt minden esetben van lehetőség arra, hogy az ember meggyógyuljon. Mert ezt fontosnak tartom, hogy egy zarándok úton mindig olyan sok gondolata jön az embernek, amit szeretne letenni. És erre mindig van lehetőség, és ez egy jó alkalom is, hogy ezek alatt, a napok alatt az ember egy kicsit át tudja gondolni, hogy mi az, amit most ezen az év végén itt az egész évet átgondolva le szeretne tenni, és tiszta lappal indítani az új évet. Mindenképpen szerintem egy fontos dolog. Ha bárki megszólított ez az út, akkor a Mária út honlapján elérhető mindenféle tájékoztatás, és ott van egy jelentkezési lap, amit ki lehet tölteni, ha valaki érdeklődik ezután az út után. És szeretettel várok mindenkit, aki úgy érzi, hogy szeretné megnézni ezt a három gyönyörű helyet.
Nagyon szépen köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, és kívánom, hogy úgy sikerüljön ez az út, ahogyan eltervezték.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megkeresést.
Illés Kitti interjúja hangzott el Véningerni Évával, a Szűz Mária istenanyja szilveszteri hálaadó zarándoklatról.
Kedves Mária Rádió hallgatók, Berán Ferenc vagyok, Újlaki plébános, a Mária Rádió egyik régi külső munkatársa, hallgatója. Ha azt kérdezik tőlem, mit jelent számomra Mária Rádió, akkor én mindig megpróbálom összekapcsolni azzal a kérdéssel, mit jelent számomra égi édesanyánk a boldogságos Szűz Mária. Hitünk szerint Mária Isten szeretetét közvetíti felénk. Nem ő a szeretet forrása, az Istentől jövő szeretetet továbbadja és segít befogadni. A Mária Rádió is ezt teszi, közvetít Isten szeretetét. Ezt teszi akkor, például, amikor a rózsafűzért imádkozzuk. Miközben a tizedeket mondjuk, rózsafűzért titkain keresztül felragyog Isten szeretete. Részeseivé válunk Isten életének. Mindig felfedezzünk által valami újat, szépet. Ezért nevezte Szent 23. János pápa rózsafűzért napilapnak, mert a napilapon keresztül mindig valami újat hallunk. A titok végtelen mélység, de mi változunk, és lehetőségünk van arra, hogy ebből a mélységből valami újat felfedezzünk. Másképpen éljük át, akár a szenvedést, a hálát vagy az örömet, mint egy évvel ezelőtt. Vagy másképpen éljük át ezeket a titkokat, azoknak az üzenetét, amik egyedül vagy közösségben imádkozzunk. A Mária Rádióban Isten szeretete nem csak a rózsafűzér által ragyog fel számunkra, hanem például akkor is, amikor egy témáról beszélhetünk, vagy életünkről tanúságot teszünk. Egy tanúságtételben is Isten szeretete van jelen. Még akkor is, ha talán a nevét nem ejtjük ki. Az ő jelenlétében beszélgetünk. A Szentlélek adja számunkra, ajkunkra a szavakat. Ezt nagyon sokszor megtapasztalom a család egyház misoron belül, amikor a családról élmékedünk. Egy lelki családról, vagy egy vérszerinti családról. A közösségről beszélünk, de ezekben a közösségekben Isten jelen van. Ő tartja össze szeretetével. A beszélgetés keretét pedig a Mária Rádió adja. Köszönjük meg ezt a lehetőséget, kapcsolódjunk be a Mária Rádió műsoraiba. Bízzunk abban, hogy ezáltal életünk kegyelmekben gazdagodni fog.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szobrot avattak a szegedi dóm kertjében.